Minden okunk megvan az éneklésre, és az Úrnak hálát adni azért, amit kegyelemből végzett rajtunk. És ha most még képesek leszünk magunk mögött hagyni a mindennapi életet annak minden gondjaival és bajával együtt, és mindent elfelejtve megnyitni magunkat az Úr előtt, akkor még ezen az estén is bőségesen meg fog áldani bennünket. De ehhez szükség van arra, hogy félre tudjuk tenni a mindennapi életet annak minden gondjával, minden nehézségével, minden kellemetlenségével, mindennel, amivel az ember úgy találkozik, hogy félre tudjuk tenni, le tudjuk vetni, és összegyűljünk itt Isten színe előtt szabadon és nyitottan, feltekintve az Úrra. Különben még az Isten szolgálat alatt is a gondok és a bajok gyötörnek majd bennünket, és a végén azt mondjuk, még meg sem lettünk áldva. Néha úgy van, hogy az emberek még csak meg sem hallják, ami mondva van, mert belsőleg megterheltek, és nem fogékonyak arra, ami mondva van. Ezért annyira fontos, hogy mindent az Úr elé terjesszünk. Ezt a világot amúgy is az ellenség uralja, és annyi mindent hoz magával. Ha ezekkel akarnánk foglalkozni, akkor nem maradna időnk Isten dolgaira. De, mint hívők, megtanultuk, hogy helyesen gazdálkodjunk az idővel, és arra használjuk, úgy használjuk, hogy hálát adjunk az Úrnak, és magasztaljuk az ő nevét. Megtehetjük ahhoz hasonlóan, ahogyan szeretett Gröge testvérnünk tette ezt ma este itt, ő énekelte a legerőteljesebben, amennyire megfigyelhettem, mint mindenki más, a fiatalnak lenni éneket. És ennél fogva bizonyára azt tartott a szem előtt, hogy fiatalnak lenni az Úrban jó. Nekem nehezemre esett énekelni, de amikor láttam, hogy ő ilyen erősen énekel, azt hiszem, még mindig érdemes énekelni nekem is. Igen, és tehát, ha nem is egészen a mi mértékünkre van szabva valami, akkor is együtt énekelünk. Ki nem énekelt együtt? Ki nem énekelt együtt? Van valaki közöttünk, aki nem énekelt? Köszönöm, testvérem. Igen, örülök. Igen, valaki más is. Igen, az őszinteség nyilvánvaló. Az őszinteség tart a legtovább. De a kegyelem, ezt megmondom nektek, ha a mi mértékünkre van vágva, akkor mindannyian lépést tudunk tartani. De jaj, akkor, ha az árral megy szemben valami, akkor viszont tényleg nyilvánvalóvá válik, hogy kik és mik vagyunk. És ezt mi észre sem vesszük, de mások észreveszik. Mások bizonnyal észreveszik. Brenham testvérnek volt egyszer egy furcsa látomása. Bizonnyal ismeritek a prédikációból. Egy gyönyörű macskát lát, ugye? Lát egy gyönyörű macskát. És ha mi látnánk egy látomást egy macskával, Péternek volt egy olyan látomás, amiben sok állat, férgek és mindenféle dolgok voltak, de Brenham testvér egy macskát látott. És látja, hogy ezt a macskát olyan gyönyörűen megsimogatják előről hátrafelé, és az morog, és jól érzi magát, és aztán látja azt is, hogy váratlanul a kéz már nem simogatja olyan szépen előről hátrafele, hanem csak egy kicsit hátulról előrefele, aztán felsziszent és elrohant. És az Úr hangja megszólal. Ez a mai pünkösdi gyülekezet. Amíg minden olyan szépen alakulnak a dolgok, tudjátok, olyan nagyszerűen, ugye, akkor mindannyian együtt tudnak énekelni, imádkozni, akkor mindannyian annyira benne vagyunk. De amikor a dolgok úgy az árral szembe mennek, úgy nem az innyükre, tudjátok, hogy értem, de hiszen ez nem az én beszédmódom. De ezek a dolgok néha mélyebbre hatolnak a szívünkbe, mint egy hatalmas prédikáció. Ki tudja miről? Szóval, azzal, ami itt történik, Hadd tartsunk azzal bensőleg lépést, hogy áldásban legyen részünk. Ez az egyetlen megoldás. Ez ugyanis mindig egy jó tanács. Akkor egy vágányon vagyunk Istennel, és minden egyensúlyban van, és áldássá válhatunk mások számára is. Ez a titok. Mert ha mindig, minden úgy megy, ahogy mi akarjuk, akkor soha nem leszünk megmeszve, soha nem leszünk csíszolva, soha nem leszünk belsőleg átalakulva és formálódva. Kell, hogy legyenek olyan dolgok az életünkben, amennél fogva jön egy lehetőség, hogy felszínre kerüljön még az, ami olyan mélyen még rejtve van. És néha észre sem vesszük, de mégis előjön néha-néha, mert mégis ott van bennünk. De amikor előjön, akkor a segítségünkre van. És Isten néha ezt akarja elérni, hogy olyan dolgokat éljünk át, vagy olyan próbatételeken menjünk át, amelyekben bebizonyosodik az állapotunk. És néha képeseknek kell lennünk arra is, hogy elviseljünk valamit, hogy mások is érvényre jussanak a jogaikban. Mert ha mindig csak mi érvényesítjük a magunk igazát, akkor mi lesz a fele barátunkkal, mert neki is joga van érvényt szerezni a magáinak, nem de. De ha mindezt tekintetbe vesszük, azt hiszem szombaton, Luzánban különleges módon megtapasztaltuk, hogy testvérek, akik azelőtt nagyon úgy haragudtak egymásra, az Isten szolgálat után mindannyian egy asztal körül ültek. 11:30-ig együtt ültünk és beszélgettünk. És egyszerűen csodálatos volt a légkör. De szükség volt arra, hogy néhány szavak mégis el legyenek mondva, amelyek a szívükön érintették őket, nem úgy felülről lefele, hanem testvér szívtől testvér szívhez. És én csak egy megjegyzést tettem, azt mondom, testvérek, fiatal koromban sok hibát követtem el, néhányat még most is, de azt mondom, lehet, hogy ti nem követtetek el hibákat. Megtörténik, és beszéltünk néhány ilyen dolgokról. És mindez annyira megérintett őket, hogy az egyik testvér utána felállt, és elmondta az Isten szolgálat után mindazt, ami vele megesett, és hogy mennyire képzelgett arról, hogy legyen és tegyen valamit, és rájöttek, hogy az egész felesleges volt. És ha én hegyeket tudnék elültetni a helyükről, és minden titkot tudnék, és meg nem lenne bennem ez az isteni szeretet, akkor semmit sem érek már itt ezen a földön, nemhogy az örökké valóságban. Ha ezt egyszer megértjük, hogy mit tart Isten fontosnak, a tökéletesség az isteni szeretetben fog történni. A Golgotán nyilvánvalóvá lett Isten szeretete Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, és Jézus Krisztus gyülekezetének a felépítése ebben az isteni szeretetben történik. A Golgotán és az isteni szeretet nem át a másiknak. Én hallottam, hogy a francia nyelvű testvérek szemrehányással illették az Isten Zsinata című tükkönyvet. És ezt nem tudtam felfogni. Azt gondoltam magammal, bizonyára jó okkal lett megírva. Amikor időközben újra elolvastam, azt mondtam, Isten embere, néhány dolgot másképp írnál most. És most szombaton egyszerűen azt mondtam, testvérek, bocsássatok meg nekem, a 60-as évek elején írtam az Isten Zsinata című könyvét, és ma néhány dolgot ugyan másképp írnék. Ez annyira jót tett nekik, mint a balzsam, és azt gondolták néha. Ne hát, ez mégsem úgy van, hogy mindig is gondoltuk, hogy kitart a maga igaza mellett. Mi egyáltalán nem tartunk ki a magunk igaza mellett, csak azt szeretnék, ha Isten elérni az ő célját. Ez minden, amit akarunk. És a felismerés egyre növekszik. Ha valaki úgy gondolja, hogy egyáltalán nem tanul semmi újat hozzá, akkor megkérdezem magamtól, miért járunk még iskolába. Azért vagyunk itt Isten iskolájában, Jézus tanítványaiként, mert tanulni szeretnénk még. Néha vannak olyan emberek a saját házunkban, akik nem szeretnek iskolai feladatokat végezni, ez mindenhol előfordul a földiekben, de itt Isten házában eljöttünk és részt veszünk mindabban, ami az Úr ígéjéből elénk kerül. Ha ma 75-ben még mindig ugyanazon a szinten lennénk, mint 60-ban, 61-ben vagy 62-ben, akkor az az idő hiába való lett volna, és Isten szelleme semmit sem tudott volna elérni bennünk. Tehát, ahogy a Szentírás mondja, ismeretről ismeretre és világosságról világosságra haladunk. Alapvetően persze a bibliatanítás marad, csak hogy az ilyen esetekben lehet, hogy az ember egy kicsit tisztábban látja a dolgot, és lehet, hogy talán igen, de Isten mindent tud. Sokaknak áldására lett, de mi emberek, és különösen én, akármit is írtam, akármilyen prédikációt tartottam, amikor később visszagondolok rá, elégedetlen vagyok. Hogy miért, azt nem tudom. Nincs egyetlen olyan pont sem, aminek szívből tudnék örülni, és azt mondhatnám, ezt most jól csináltad. Egyáltalán semmi. Azt hiszem, Isten így alakította a dolgokat, én nem tehetek róla. Ugyanis amikor az ember azt hiszi, hogy valami jót tett, és önelégülten néz le önmagára, akkor az kevésség, és a kevésség mindjárt a bukás előtt jön. És az önhitség is napirenden van így, vannak dolgok, amelyek aztán rögtön összefüggnek egymással. És akkor a végén az ember annyira el van telve önmagával, hogy azután már semmiképpen sem tud áldás lenni egyetlen ember számára sem. Isten tehát olyan embereket akar faragni belőlünk, akik többre becsülik egymást, mint önmagukat. Mégpedig teljes szívünkből, hogy az ember a legkisebb testvért jobban tudja értékelni és tisztelni Isten kegyelméből, és azért, amit az Úr értünk tett. Akkor képesek leszünk segíteni másokon is, és áldássá válhatni számukra. Szóval nagyon csodálatos összejöveteleink voltak Luzánban, és nagyon hálásak vagyunk az Úrnak ezért. Aztán Zürichben is, Isten mindig áldással kíséri az ő drága és szent ígéjét, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Most a zürichi prédikációban észrevettem néhány dolgot, hogy például az Ószövetségből és az Újszövetségből hogyan lettek közös nevezőre hozva a dolgok Isten emberei által, akik arra lettek kijelölve, hogy ezeket az isteni dolgokat ugye rendszerezzék a gyülekezetben. De szeretnék egy összehasonlítást adni nektek, hogy megmutassam, milyen nehéz az embereknek, akik csak az eszüket használják néha az ószövetségi írásokat az új szövetségben beilleszteni. Adok egy összehasonlítást, hogy lássátok a különbséget. Igazából vasárnap vettem észre talán legelőször, pedig elég sokszor elolvastam már. Mindannyian ismeritek az esetet itt, közvetlenül pünkösd előtt az apostolok cselekedeti első fejezetéből, apostolok cselekedeti első fejezet, itt az van írva a 15. verstől kezdve. Azokban a napokban pedig Péter felállt a testvérek társaságában, és össze volt gyűlve ott körülbelül 120 fős társaság. És így szólt azután. Szeretett testvéreim, be kellett teljesednie annak a szentírási ige szakasznak, amelyet a Szent Szellem előre kijelentett Dávid száján keresztül Júdásról, aki vezetőként szolgált azoknak, akik elfogták Jézust. Először is csak ezt az egy verset. Nos, hol van az Ószövetségben bármilyen utalás téve Júdásra? Az írástudók itt feltehették volna a kérdést, amikor Péter ezt kifejtette, és azt mondta, figyeljetek, ami itt történt, az a Zsoltárban írt íge szakasznak a beteljesedése, és ez most itt Júdáson megvalósult, beteljesedett rajta. Az írástudók jöhettek volna, és mondhatták volna, figyelj Péter, olvas velünk együtt, és mi is végigolvassuk veled, lássuk, ha megtalálod valahol a Júdás nevét. És valóban úgy van, ha mindannyian elolvasták volna, akkor valóban nem olvasták volna Júdás nevét a Zsoltárban. De elolvashatták volna, és el is olvasták az átfogó leírást, amely igenis vele szemben érvényesült, bekövetkezett. Értitek, hogy mire gondolok? Tehát ez a lehetőség, és mindjárt egy kicsit tovább megyünk. Péter itt azt mondja, hogy a Szent Szellem Dávid száján keresztül előre kijelentette a Júdással összefüggő eseményeket. Péter pontosan tudta, a Szent Szellem által vezetve, vagy ihletve, hogy ami itt történt ezzel a Júdás nevű emberrel, azt Dávid már a Szent Szellem által kijelentette a Zsoltárban. Hol van megírva? A 41. Zsoltárban. Igen, hadd olvassuk el a 41. Zsoltárt. Mindannyiatoknak itt van a Biblia, de hiszen ez egy Biblia tanulmányozás. A 41. Zsoltár a 10. vers. Talán olvassunk néhány verset előtte, és néhány verset utána, hogy lássuk, mennyire átfogóak tudnak lenni ezek a dolgok. Hol kezdjük? Talán az 5. verssel. Én ezt mondom, Uram, légy irgalmas hozzám, ó, gyógyíts meg a lelkemet, mert ellened vétkeztem. Ellenségeim gonoszul beszélnek rólam. Mikor fog meghalni, hogy elpusztuljon a neve, eltűnjön a neve? Ha valaki meglátogat engem, hazugságokat beszél. Szívében gonoszságok halmozódnak fel. Aztán kimegy, hogy kint beszéljen róla. Mindazok, akik gyűlölnek engem, egyöntetően sziszegnek rólam, gonoszságot szőnek ellenem. Egy reménytelen gonoszság tapad hozzá. Aki így letette magát, az nem fog többé felkelni. Még a legjobb barátom is, akiben szilárdan bíztam, aki a kenyeremet ette, felemelte ellenem a sarkát. Te azonban, Uram, légy irgalmas hozzám, és segíts fel engem újra, és én meg akarok fizetni nekik. Erről fogom felismerni, hogy tetszésed van rajtam, amikor ellenségem nem örül majd rajtam, hanem te vagy az, aki támogatsz engem ártatlanságomban, és megtartasz engem a te orcád előtt mindörökké. Látjuk, hogy az előtte és az utána lévő verseknek talán semmi közzük nincs a témához, amiről szó van. És ez volt a nehézség az írástudókkal. Ők olvastak ugyan, de mellőzték, amit olvastak, átolvastak rajta. A Szent Szellem nem tudta felragyogtatni nekik az ígét, mert nem voltak arra hivatottak. Péter tudta, mert előzőleg az üdvözítő utalással volt arra, amikor azt mondta, aki velem mártogatja a kenyeret, azaz. És nem tudom, hogy Péter annyira mértéktelenül ismerte volna már az Ószövetséget. Vegyük csak egy átlagpolgárt, legyen az halász vagy akármi, mindenki ismerhette a Szentírást, de mégsem úgy, mint a tanultak, mint az írástudók, ugye. De amikor eljött az ideje annak, hogy közhírré legyen téve az íge, a Szent Szellem megemlékeztette őt arra, hogy hol találja meg azt, és talán nem lehet tudni, hogy ki tudta nyitni, de Isten Szelleme kijelentette, és egyszerűen ott volt. És minden bizonnyal tudta talán, hogy hol találja meg is. És itt az áll írva, még a legjobb barátom is, akiben határozottan megbíztam. Az Úr Jézus azt mondta, mit is mondott barátom? A fentihez azt mondja egyszer, barátom, hogyan kerültél ide? És mit mondott tulajdonképpen Júdásnak, amit meg akarsz tenni, megszólítja őt barátnak, tessék, amit tenni készülsz, tedd meg hamarosan. De hogyan szólítja meg őt? Ki tudja ezt történetesen? Barátot mond majd, testvérünknek, ezt tudnod kell. Ezt tudnod kell. Nyissátok ki a Bibliátokat, testvéreim. De hiszen ma este Biblia tanulmányozást tartunk itt. Prédikálva már annyi sokszor lett innen. És hadd járjunk utána a dolognak. Itt az van írva, sőt, még a legjobb barátom is, akiben határozottan megbíztam, aki a kenyeremet ette, felemelte ellenem a sarkát. Igen, a testvérek mind olyan hitetleneknek tűnnek. Meg kell találnunk, hogy megtudjuk, ha így van-e. A Máté 26. Tehát látjuk, amint a Zsoltáros, tehát Isten szelleme az Ószövetségben még a barát szó kifejezést is használja, és az Úr Jézus így szólítja meg Júdást abban az órában, amikor ez az írás beteljesedni kezdett. Ugyanaz a szellem, amely az Ószövetségben Dávid száján keresztül szólt, ugyanaz a szellem szólt Jézus Krisztuson keresztül is. Úgy értem, hiszen ő ugyanaz az Úr volt. Aztán az van itt írva tovább az Apostolok Cselekedetei 1.17. 7. versében, és mégis közzénk számláltatott, és részt kapott ebben a szolgálatban velünk együtt. Noha ez az ember a bűne bérével megvásárolt egy szántóföldet, mégis hanyathomlok a földnek esett, és a kellős közepén felhasadt, úgy, hogy minden belsősége kibudjan belőle. Ez Jeruzsálem minden lakossa előtt ismerté vált, úgy, hogy az a mező az ő nyelvükön is a Hakkeldamach nevet kapta, ami azt jelenti véres mező. És ezután így folytatódik, mert megvan írva a Zsoltárok könyvében, az ő lakhelye váljon pusztasággá, és ne találtasson benne lakos. Most pedig hadd nyissuk fel a Zsoltárokból ezt az ígét, és meg fogjátok állapítani, hogy egy kicsit nehéz lesz pontosan kiolvasni belőle a mondottakat. Hol is van megírva? A Zsoltár 69-ben. Zsoltár 69, a 26. verstől. Itt ismét a 23. verstől kezdve hadd olvassunk. Hadd legyen előttük csaptává asztaluk, és kelepcévé számukra a szkíták, az áldozataik. Hadd sötétüljenek el szemeik, hogy ne lássanak, és csípőjük remegjen örökké. Öntsd királyuk a te haragodat, és haragott tüze érje el őke. Az ő lakhelyük pusztasággá kell legyen, sátraikban ne legyen lakos. Mert aki te magad sújtottál, azt üldözik, és az általad megsebzettek jaj veszékeléséről pletykálnak. Végkükhöz növeled a bűnösségüket hozzá. Végkükhöz növeld a bűnösségüket hozzá, és ne jussanak igazságra te előtted. Most vissza ahhoz az ige szakaszhoz, lakhelyük legyen elhagyott pusztasággá. Én szándékosan megnéztem a Luther Bibliában, és mindkettő többes számban van, mert gyanítottam, hogy a Péter egyes számban mondja, és az ő lakhelye hadd váljon pusztává. Itt az van írva, az Apostolok Cselekedete 1.20-ban, mert megvan írva a Zsoltárok könyvében, az ő lakhelye egyes számban váljon pusztasággá, és ne találtasson benne lakos, de a Zsoltár szövegben az áll, hogy lakhelyük, tehát többes számban. És valóban az a helyzet, hogy az írástudók nem látták, vagy nem is láthatták, hogy ez Júdáson, és mindazokon, akik az ő fajtája után következnek, majd minden időkben bekövetkezik. Megértettétek-e, hogy miért így jelent ez? Tehát most, amikor itt többes számban van, hogy láthatják, lakhelyük váljon pusztasága, és mindazokkal meg fog történni, akik olyan, mint Júdás, és úgy viselkedtek, mint Júdás, az ő fajtája szerintiek, ez velük is meg fog történni, ahogy vele is megtörtént egyes számban. Nem, de De egy olyan ember, akiben nincs meg Isten szelleme, még egy tanult ember is azt mondaná, bizonyára látod, ott többes számban van írva, itt pedig egyes számban, honnan lehessen tudni, hogy most melyik a helyes. De Isten szelleme tudta, hogy bizonyára nem csak egy Júdás fog létezni, hanem az új szövetség folyamán. Ezek a dolgok megtörténnek, és ugyanaz a sors éri mindazokat, akik hasonló módon vétkeznek, és bűnösöknek találtatnak, mint akkor őt. Most, ha itt tovább olvassátok, meg van írva a 29. versben, a Zsoltár 69-ben, ő ki kell, hogy töröltessenek az élet könyvéből, és ne legyenek beírva az igazak közzé. Itt elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amit Branham testvér nagyon konkrétan kifejtett, hogy a Júdás neve is be volt írva az élet könyvében. De ki kellett legyen törölve, és ne legyen beírva az igazak nevei közzé. Látjátok, az egész kontextust itt, és az Úr azt mondja előzőleg, akiben én határozottan megbíztam. Tehát egy olyan valaki volt, aki a sokaság közzé lett számítva, de aztán mégis igen, amit tett a saját elhatározásából tette. És itt az van írva, ők ki kell, hogy legyenek töröltetve az élet könyvéből. És itt látjuk a különbséget. Tehát, ha valaki be van írva az élet könyvébe, fennáll a lehetősége annak, hogy kitöröltetik, de semmiképpen sem, ha a világ megalapítása óta megölt bárány életkönyvében beírva a neve. Ez a nagy különbség. Mindenütt ott, ahol a kiválasztott sokaságról van szó, a bárány életkönyvéről van szó. De amikor az utolsó ítéletről van szó, akkor az van írva, hogy és meglettek nyitva a könyvek, és az is, hogy az élet könyve is meg lett nyitva. Nem a bárány könyve, hanem az élet könyve. És aki nem találtatott beírva az élet könyvébe, az a tűz tavába vettetett. Ezért van az, hogy Branham testvér mindig is hangsúlyozta, hogy az a fontos, hogy a név, a nevünk. Azt hiszem, elolvashatjátok, hol is van a Jelenések 13-ban, azt hiszem, ott van az a jól ismert ígeszakasz, hogy mindenki imádni fogja a fenevadot, mindazok, akiknek a neve nincs beírva a világ megalapítása óta megölt bárány életkönyvébe. Ez a szó megfogalmazás többször is le van írva. Itt a Jelenések könyvének 13. fejezete 8. verse. Így imádni fogja őt a föld minden lakója, mindazok, akinek a neve nincs beírva a világ megalapítása óta megölt bárány életének a könyvébe. Akinek van egy füle, hallja meg. Tehát látjuk, hogy ezt a leírt összefüggést, amely az Ószövetségben olyan pontossággal lett megadva, az akkori apostolok nagyon világosan felismerték. És tudjátok, ez egyszerűen egy nagy kegyelem, hogy már pünkösd előtt, a Szent Szellem kitöltetése előtt fellép egy Péter, aki néhány nappal ezelőtt még megtagadja az Urat, odalép, és azt mondja, tisztelt testvéreim, amint tudjátok, Isten arra rendelt el itt engem, hogy előadjam nektek, feltárjam előttetek, amit történt. Nem kértek tanácsot az írástudóktól és a farizeusoktól, nem kerültek szorult helyzetbe sem, hanem tisztában voltak azzal, itt majd Isten kisegít bennünket. Vajon nem így van az, ez velünk is ebben az időben? Az Úr lépésről lépésre megsegített bennünket abban, hogy mindent bibliai módon rendszerezzünk, beillesszünk, és ahogy már többször mondtuk, vagy akartuk mondani, az írástudók a Mózes székében ültek, anélkül, hogy ugyanazzal a szellemmel rendelkeztek volna, mint Mózesnek volt, anélkül, hogy részük lett volna abban, ami isteni módon kinyilatkoztatott. Nekik megvolt a betű, és ezzel öltek, és ők maguk is halottak voltak. De a szellem életre keltette azt abban a pillanatban, amikor szükség volt rá. És így látjuk itt, hogy ez van írva, az ő felügyelői hivatalát más vegye át. Sőt, utána néztem valamikor, mármint leírtam, később két férfi között vetettek ki sorsot. Az Ószövetségben napirenden volt ez a szokás, azt hiszem a papok között, ezt még be kell pótolnom, minden esetre az Ószövetségben sorsoltak. És ezek az emberek kiismerték magukat a bibliai szakaszokban, azt hiszem papokról volt szó, kiismeri pontosan, ki tudja, hogyan esett a sorsolás az Ószövetségben. Emberek, Mit tudunk ennyi idő alatt? Én elolvastam, le is írtam, de ha nem tudom, hogy hova írtam le, és nem emlékszem, hogy hol van leírva, akkor most lassan elmegy az emlékezetem. Kérem. Nem? Úgy értem, most az Ószövetségben. Igen, figyelj, igazad van, testvérem, Lukács el, az Zakariás esetében, pontosan. Ez az a rész, amit keresek. Lukács 1. Zakariásra esett a sors, hogy neki kellett az oltár szolgálatát végeznie. Ez így helyes. Valahogy tudta, nem kell messzire keresni, csak gyorsan meg kell találni. Lukács 1. Mondd el még egyszer a verset, és már is megvan. Lukács 1. 9. vers. Igen, itt van. Hogy a papság szokása szerint sorshúzással kijelölték, vagy kinevezték arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa ott a füstölő áldozatot, vagy az égő áldozatot. Most pedig itt van megírva a kettő zárójelben, Mózes első könyvének 3. fejezetének 7. versében. Minden esetre látjuk, hogy mindaz, amit ezek az Isten emberei itt tettek, nem légből kapott dolog volt, annak már volt helye valahol a Szentírásban. Valahol Isten elrendelte volt. Valahogyan már ismert volt Isten népe között. És akkor itt volt még egy másik ige szakasz is, amit fel akartam olvasni. Minden esetre úgy van, hogy Isten ezen emberei mindent beillesztettek, és soha nem túl korán, és soha nem túl későn. Ő itt még nem volt utalással a pünkösdre, hanem kivárta, amíg eljön a pünkösd. A Szentírásban minden dolognak megvan a maga ideje, és megfelelően kell rendszerezve legyenek. Nem vágott elébe a dolgoknak, hanem hagyta, hogy a Szent Szellem lépésről vezesse és irányítsa. De az írástudók, én ugyanis, már most hálás vagyok Istennek, hogy a 120-ak között nem volt egyetlen egy írástudó sem. Különben vita keletkezett volna, de a Szentírás azt mondja, hogy egy szív és egy lélek voltak mindannyian. Ott, ahol Isten ígéje, a prófétai íge meg van mutatva az ő beteljesedésében, és biblikusan be van sorolva, ott egy szív és egy lélekké váltok. Mindegy, hogy ki beszél, az nem is annyira fontos. Ami fontos, az az, hogy Isten ígéje helyesen legyen besorolva. És abban az időben felhasználta az Úr Pétert arra, hogy ezeket az írásokat egytől egyik helyesen alkalmazza, és azt mondja, itt van az, amit Isten Dávidon keresztül mondott Júdásról, és aztán így folytatja. Más vegye át az ő felegyelői tisztségét, és már is így ment tovább lépésről lépésre, amíg minden rendben nem volt, ahogy a Szent Szellem kiárathasson. Úgy vélem, hogy jelenleg egy hasonló folyamat zajlik közöttünk is. Már akkor is megkérdezhették volna az emberek, már Jánosra hivatkozva is, és azt mondhatták volna, figyeljetek, ez mind nagyon szép és jó. Jó lehet, Ézsás prófita azt mondja, ime én elküldök hozzátok, de mi áll írva az Ézsás prófétájában? Megint azt mondja, hogy egy prédikátor hangja hallatszik a pusztában. És Malakiás 3-ban azt mondja az írás, vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy elküldöm angyalomat, hogy előkészítse előttem az útat. Az írástudóknak ugyan megvolt a betűk, ők tisztában voltak vele, hogy valaminek jönnie kell. De akkor azzal érvelhettek volna, hogy figyeljetek, az Ira János nevét nem említette meg Ézsás próféta. És akkor még azzal is érvelhettek volna, figyeljetek, tehát a Malakiástól mindent elhiszünk, amit mondott, még azt is, hogy el fog jönni az az egy, csak hogy az egész leírásból, amit elmondott Jánosról, semmit nem lett megírva. És mondhatták volna, Ézsás csodálatosan megjövendülte, hogy minden egyengetve lesz, hogy elő lesz készítve egy út, mindent megmondott Jánosról, nem mondott semmit. Az írástudók mondhatták volna ezt. De ő Jánosra volt utalással. Úgy értitek, hogy mire akarok utalással jönni. Csak a kontrasztot akarom most elő, abból az írástudók érveltek. Ma hozzánk jönnek. Vagy nem történt-e már veletek, hogy az emberek jönnek, és azt mondják, mi el akarjuk, és el is hiszünk minden egyes szavát a Bibliának, ami meg van írva, és akkor jön az érvelés. Nos, akkor most olvast fel nekem a Branham nevet a Bibliából. Vagy nem mondták, mert már nektek így. Akkor olvassátok. Nekem ezt mondta egyszer egy férfi, egy nagy rangban lévő férfi. Nos, figyelj, mondja, ami a Bibliában nem van írva, azt én elhiszem, de amit mondasz, azt kell olvasnod nekem belőle. Igen, ha akkor ki akarták volna olvasni, akkor Ézsásból így kellett volna felolvasni. Imi megszólal egy prédikátor nevű hangja, akinek János a neve, és megjelenik a pusztában, kiáltani fog. És akkor mindannyian tudták volna. Akkor a Szent Szellem kinyilatkoztatására, beteljesedés idején egyáltalán nem lett volna szükség. Akkor előálltak volna az írástól, és azt mondták volna, Uraim, ma köszíré tesszük nektek, hogy itt és ma beteljesedett Ézsás prófita bejelentése. Csak hogy ez neki nem volt meghatározva, nem volt számva, Isten magvának lett leszögezve. És látjuk, amit Brenhem testvér mond, a Jézus Krisztus gyülekezet a kinyilatkoztatásra lett alapozva, a kinyilatkoztatásra alapított. És amit ez a Péter és mint Isten minden ember, ők tudták, mit jelentenek a mondottak, amit mondtak. És akkor egyszer csak megláttak egy Jánost, és egy pillanatra felszméltek. Isten szelleme már is megdobogtatta a szívet, és már is eszükbe jut az íge szava, egy prédikátor hangja a pusztában, megjelent az ember a pusztában. A próféta kijelentette, és megmondta, imi elküldöm őt magam előtt, ember, ez az. Hadd menjünk el oda, és hallgassuk meg őt. Ez volt a lényeg, pontosan így volt. És az írástudók pedig azt mondták, a köznép fut utána pusztába. Nem a közönséges népről volt szó, hanem Isten népéről. Azok, akiket az Úr megváltott, akiknek Isten megkegyelmezett, elmentek, hogy meghallgassák. Ma nekünk is kérdéseket tesznek fel. Igen, hát ez így nem van, igaz? Nos, mi hisszük azt is, és elképesztő, hogy milyen sokan mégis hisznek abban, hogy egy prófétának el kell jönnie, még a teljes evangéliumot hirdető felekezeti gyülekezetekben is. Visszaemlékszem egy beszélgetésre, egy Szabó testvér azt mondja nekem, azt mondja, Frank testvér, egy prófétának el kell jönnie. Mi tudjuk ezt, erre várunk is. Éppen ez az, amire várunk. De hogy Branham legyen az, ezt nem tudjuk elfogadni. Pedig ez pontosan így van. Abban az időben tudták és tisztában voltak azzal, hogy János szolgálata alapján a leírás nagyon is helytálló volt. A dolog világos volt számukra. És ugyanezt tudta Péter is Júdással kapcsolatosan, ugyanezt tudták a többiek az Úr Jézussal kapcsolatban, hogy ő benne beteljesedett, amit a próféták megjövendőltek. Ugyanígy felismerjük ebben az időben is, amit Isten ígéje előre megjövendült, és ahogyan beteljesedett közöttünk. Milyen módon? És ha valaki felteszi nektek a kérdést, azt mondja, figyelj, mutasd meg nekem a Bibliában a Branham nevet, akkor azt is mondhatjátok egyszer, mint mutasd meg nekem a János nevet a Bibliában, vagy más emberekét, tudjátok. Sőt, még Ábrahám idejében is, amikor Isten azt mondta Ábrahámnak, 400 év múlva erős kézzel kivezetem a te leszármazottaidat. Egyszer csak előáll egy Mózes, és megkérdezhették volna, Mózes, ki vagy te egyáltalán, és ki küldött el téged? Igen, engem elküldött, az én vagyok. Igen, ezt bárki mondhatja, de ők látták abból, ami történt, hogy itt nem csak egy ígényről van szó, hanem arról is, hogy Isten benne van a dologban. És mi is megtapasztalhattuk ugyanezt ebben az időben Isten kegyelméből. De az írástudók ezt soha nem lesznek képesek felfogni. Kit vett Isten magának ebben az időben? Egy Branham testvért, aki alig ha látott egy bibliaiskolát belülről, minden esetre nem járt oda, egy embert a nép közül vett Isten. Egy olyan embert, aki évekig át vadállományt őrizte, fel allá masírozott az erdőben, hogy senki ne vadásszon ott feleslegesen, és ne tegyen semmi illetéktelen dolgokat. Neki amúgy is megfelelt ez a dolog, hiszen a természeténél fogva kettesben lenni a természettel, egyedül az Istennel akart lenni. De az Úr egyszerű embereket vett magának, nagyon egyszerű embereket, hogy a Szent Szellem kinyilatkoztatása ne keveredjen emberi tudományal és értelmetlenséggel, hanem Isten ígéje megmaradjon tisztának és szentnek, ahogy Isten adta. Mi örülünk annak, hogy az Úr segítségével mindent biblikusan rendszerezni tudunk ebben az időben. És ez nem a mi érdemünk, ez egyedül Isten kegyelme. Önmagunkra hagyatottan se sok, se kevés hozzáértéssel nem lettünk volna képesek erre. De Isten szelleme, aki már az elejétől fogva hatékony volt, és az egész idő alatt, és különösen most a végén is hatékony volt, hogy mindent a megfelelő helyére juttasson, állítson, hogy mindent a megfelelő sorrendbe, a megfelelő helyére állítson, ahova tartozik, amíg végül eljön a késői eső, és Jézus Krisztus gyülekezete szilárdan álljon a lábán, és az Úr még egyszer erőteljesen tanúságot tehessen magáról. Tehát úgy van, hogy a prófétai íge szakaszok bibliai rendszerezésével, annak minősítésével az időben az élő igaz hívők átélték az ő felkészülésüket. Egy szív és egy lélek lettek, és ezt elmondhatjuk. A prófétai ígével kapcsolatosan semmiféle nézeteltérés nincs. Igaz-e vagy sem? Legyünk egészen őszinték. Ki az, aki itt nem értene egyet mindannyiunkkal? Mondjuk meg őszintén. Lehetetlen. Lehetetlen, hogy az emberek ne értsenek egyet. Amikor Isten megmutatja, és a szemük elé tárja a prófétai ígét, a bejelentésben és a gyakorlati beteljesülésében. Vagy más véleményen van-e valaki itt? Ez lehetetlen. Csak így lehetünk egy szívvel és egy lélekkel. Sokan azon vannak, hogy a hatalmas prédikációkat átgondolják, régóta hallottuk már őket, semmi sem történt. Annak idején bekövetkezett egy bibliai osztályozás. Minden esettel kapcsolatosan értelmű. Egyértelműen tudták, hogy mi lett kijelentve az Ószövetségben, mindent be tudtak osztályozni. Egyetlen ember, egy ember sem ellenkezett. Ellentmondani nem jelentkezett, egyetlen ember sem, azt mondta volna, Péter, várjunk csak egy pillanatra, biztos vagy a dolgodban, te olyan szabadon fesztelen kijelented, hogy ez Júdásról óta, tényleg elgondolkoztál, mit mondtál, neki nem kellett semmit sem végig gondolnia. A Szent Szellem már helyesen kinyilatkoztatta, és a megfelelő időben megadta neki a megfelelő szavakat. Az ős keresztényi közösségben megvolt a bízalom, hogy maga Isten van az ő népe között, és hogy ő maga irányít mindent, és nem számított, hogy egy Péter, egy Pál, egy Jakab, vagy bárki más beszélt, mindannyian ugyanazzal a szellemmel voltak betöltve, és osztályozni tudták a dolgokat. Ugyancsak hallottuk Péterről, Jakabtól, Páltól, amikor Pál a pogányokhoz ment, világosan megmondta a zsidóknak, azt mondja, ti méltatlanok tartottátok magatokat az evangélium és az örök életre. Ezért a pogányokhoz fordulunk, mert így van megírva a prófétákban. Ő az, aki elrendelt engem a pogányok világosságába. Az összes apostol, mindegy, hogy ki, akármilyen alkalommal, még az apostolok cselekedetei 15. fejezetében, ahol Jakab feláll és Péter is feláll, és azt mondja, tisztelt testvérem, tudjátok, hogy Isten arra rendelt engem közöttetek, hogy szóljak hozzátok. Újra és újra osztályozták és beillesztették a prófétai ígét. És az apostolok cselekedet 15-ben arról van írva, hogy előtte egy eléggé izgatott vita volt. Ez alig, ha lehetett volna elképzelni az első keresztények között. Hadd olvassam fel nektek, különben azt gondoljátok, hogy mindannyian olyan idomultak vagyunk. De ez valóban megtörtént, hogy meglehetősen nagy vitát folytattak ezekről a dolgokról. Az apostolok cselekedeti 15. fejezetének a 6. versétől kezdve. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy megtárgyalják ezt a kérdést. Már most miután egy hosszas és heves tanácskozást folytattak, felállt Péter, és így szólt hozzájuk. Tisztelt testvéreim, ti tudjátok, hogy Isten már régebb ideje óta kiválasztott engem a ti körötökben, hogy a pogányok az én számból tudomásul vegyék az üdvösség üzenetének a szavát, és így hitre jussanak. És ez így megy tovább és tovább, amíg Jakab át nem veszi a szót. Amikor ezek befejezték, Jakab átvette a szót a 13. versben. Amikor ezzel végére vették, átvette Jakab a szót a következő felszólaláshoz. Tisztelt testvérem, hallgassatok meg engem! Simon Péter beszámolt arról, maga Isten először is arra törekedett, hogy a pogányokból egy népet nyerjen a nevének. És ezzel összhangban vannak a proféták szava is, mert meg van írva, és már is a prófétai szavaknál tart. Már is biblikusan osztályoz mindent, és azt mondja, tisztelt testvérek, most már mindent hallottad, Péter felszólalt, és én csatlakozom ahhoz, amit mondott, összhangban van a prófétai szavakkal, mert így van megírva a prófétákban, ugye így van. És már is kezelni tudja helyén valóan a dolgokat. Mi volt pontosan? Isten kegyelme volt. Isten kegyelme nyilvánvaló volt. Az Úr maga őrködik az ő népe fölött. Nekünk mindannyiunknak meg lett volna a saját véleményünk mindenről. De mivel Isten kegyelmes volt hozzánk, egyáltalán nincs saját véleményünk már. Fel akartuk ismerni Istenünk üdvtervét, és Isten szelleme legyen az, aki elvezet bennünket minden igazságra. És ez sikerült is az Úrnak, valami dicsőségeset létrehozni az ő népe között az idők végén. Lehet, és ezt nem csak úgy magam előtt mondom, elmehettek helyről helyre, és városról városra, kereshetek egy olyan gyülekezetet, ahol egység van az éles látásról, arról, amit Isten tesz, és így tovább. Sehol nem fogtok találni egyet. Kivéve, hogyha napi renden van a gyülekezetben a prófétai ígének bibliai besorolása, annak osztályozása, ez esetben mindenki Istentől van tanítva. Ahogy a próféta már az Ószövetségben is mondja, mindannyian ismer. Isten által tanítva lesz, Istentől tanítva azt jelenti, hogy a Szent Szellem veszi Isten szavát, és a megfelelő helyre állítja azt a beteljesedésnek abba a kontextusába, ahova tartozik. És mindazok, akik ezt látják, örülnek, ők Istentől vannak tanítva, egy a szívük és egy a lelkük. Egy véleményadásra nincs szükség, és én még nem hallottam a beszélgetéseinkben sem, hogy valaki azt mondta volna, már most mit gondolsz te erről, hogyan vélekedsz, ki mit gondol, vagy ki mit vélekedik, maga az Úr nyilatkoztatta ki az ő szavát, és mi Istentől lettünk tanítva, pontosan az ő ígé által, és az ő Szent Szellem által, és ezért vagyunk egy szív és egy lélek. Mondjátok meg, nem-e így van, igaz-e vagy sem? Egyéb lehetőség nincs. Nem lehet összeülni és összedöngetni a fejeinket, és azt mondani, egyet kell értenünk, hanem ahogy kezdetben volt, úgy kell lennie a végén is. Istennek megvoltak az ő szolgái, ő hozzájuk eljutott az ő ígéje, ők beosztották és kiosztották, elhelyezték oda, hova tartozik, Isten népe befogadta, mindannyiukat a Szent Szellem tanította a drága és szent ígén keresztül. Ugyanígy történt ez velünk is ebben az időben. Aki ezt látja és felismeri, az segítséget kap, meg van áldva, és elmehet, és megköszönheti Istenének, hogy része van abban, amit az Úr tesz. Részt kapott abban, amit az Úr tesz ebben az időben. Az meg lehet, hogy egy Júdás itt is itt van, és ott is van, mindennek meg kell lennie. Mi nem nézünk arra, mi Jézus Krisztusra tekintünk, aki a mi hitünk kezdeményezője és tökéletesítőtevője. Mi a célt tartjuk szem előtt, és szeretnénk, amennyire rajtunk múlik, a mi akaratunkat Isten akaratába helyezni, hogy ő eljusson velünk együtt, elérje az ő célját, és megdicsőítse, és kinyilatkoztassa magát, ahogy ez pünkösd óta abban az időben megtörténhetett. Miután a dolgok rendszerezve lettek, és a Szent Szellem leszállt, a dolgok tovább folytatódtak. Egyáltalán nem állt meg. Pünköstkor Péter azonnal újra rendszerezte a dolgokat. Azt mondja, hogy tisztelt testvéreim, itt csak az teljesedik be, amit Joel prófita megjövendőlt. És ez így ment tovább és tovább. Jézus Krisztus gyülekezetében, mint a mai napig, napirenden van a prófétai íge, osztályozása, annak rendszerezése, a beillesztezés. Éppen ezért vannak emberek itt Istentől tanítva, és egy szívvel, és egy lélekkel vannak. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyi atyánk, teljes szívünkből köszönjük te neked, a te drága és szent ígédet. Köszönjük neked a Szent Szellemet, aki osztályozza, besorolja az ígét, aki kinyilatkoztatja, és a beteljesítésben megjeleníti. Halleluja, a te dicsőséges nevednek. És ahogyan a kezdetben tetted, úgy a végen is mindent a prófétai ígét által szabályozol, osztályozol, halleluja, és ezért van megírva, hogy annál szilárdabban rendelkezünk a prófétai ígével, amely a sötétben úgy ragyog, mint a fényes világosság. Halleluja, amíg a hajnal csillag fel nem kél a mi szívünkben. Ó, hűséges mesterünk, mit mondjunk te neked? hódolatot és tiszteletet felajánljuk neked, magasztaljuk a te szent nevedet, dicsőítjük a te véred erejét, a te szabad erejét és a te szent szellemed erejét. Dicsőségesen megmutattad magad rajtunk, és a vég még nincs a láthatáron. Nagy dolgokat fogsz te még tenni a te néped körében. Halleluja! Ajándékozz meg bennünket azzal a kegyelemmel, hogy ne csak mindent tudjunk osztályozni, hanem hagyjuk magunkat is beilleszteni a gyülekezetedbe, a te munkádba, hogy mindenki a maga helyén legyen, és ez az isteni harmónia, ez a bibliai egység a szívünkben legyen, a magatartásunkban, a gondolkodásunkban, a cselekedeteinkben, mindenben megnyilvánulhasson, hogy leszállhass, és nagy dolgokat cselekedhess a Szent Szellem ereje által. Köszönjük neked mindent a Jézus szent nevében. Amen.